Portfolio Podcast Lab.
A fintech startupokra évekkel ezelőtt még úgy tekintettünk, mint a hagyományos bankok kihívóira. Azóta azonban sokat változott a világ, mintha kicsit csendesebb lenne a fintech szektor. Milyen most az együttműködés ezekkel a cégekkel? Mennyire fulladt ki a forradalom, megtanultak már önerőből fejleszteni a bankok? És mik a legizgalmasabb termékek most a magyar piacon? Sziasztok, én Orosz Márton vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, és ez a Portfolio Business Podcastje, ami az MBH Bank támogatásával készült. Két vendégem van a stúdióban, Pereces János, az MBH Bank ügyvezető igazgatója. Szia János!
Sziasztok, köszönöm a meghívást!
És Gál Norbert, a Bupa Chief Product Officer-e. Szia Norbert, köszöntelek.
Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
Indítsuk messzebbről, mi mindig kicsit úgy szeretjük a podcastjeinket indítani, hogyha kicsit van egy ilyen piaci rálátásunk, vagy egy ilyen madártávlati helyzetünk. Úgyhogy abban segítsetek nekem, hogy kicsit tegyük helyre itt a dolgokat. Én azért valamennyire követem a fintech szektort, és hát persze így a magyar startup szektort is, de van egy olyan érzésem, mint hogyha néhány évvel ezelőtt lett volna egy óriási nagy fintech robbanás, egy mondjuk egy forradalom, és kicsit azóta úgy tűnik nekem, hogy ez mintha úgy visszább lett volna ez a tempó, legalábbis kommunikációban mindenképp, nincsenek már annyira szem előtt a szereplők, pláne új szereplők. Én nagyon ritkán találkozom, vagy sokkal ritkábban, mint a korábbi években. Úgyhogy kérdezhetném azt is, hogy akkor a fintech forradalom az felfalta a gyermekeit?
Hú, de jó kérdés. Egyébként azt kell indítanom, hogy én a fintech szóval, én 16 óta foglalkozom egyébként fintech befektetésekkel, a fintech lebet akkor csináltuk az MBH-ba, és egy ilyen szerettem és utálom kapcsolatban vagyok. Mert sok szempontból ugye arra viszi a hallgatókat és kollégákat is, hogy azt gondoljuk, hogy valami csodáról beszélgetünk, az a nagy változást hoz és megváltja a világot. Közleg egyébként nagyon jó fogalom, mert rendbe lehet tenni, mit jelent a fintech, és nem kezdjük ezzel. Nekem a fintech az az, hogy használom a legmodernebb technológiákat a pénzügyi szektoron belül, problémák megoldására. Szándékosan tágítom ki ilyen szempontból, mert ha ránézünk a magyar bankpiacra, hogy oldottak olyan problémák technológia segítségével, akkor aztán egy óriási fintech fejlődés az elmúlt 8-10 évben. Én 16-ban kerültem a bankszektorban, akkoriban a magyar piacon nagyjából 3-4 nagyobb banknak volt mobilbankja. Nem tudom, hogy aki majd minket hallgat, gondolom, hogy ez szűrt ilyen szempontból felül reprezentálják a mobilbanki használók. Nálunk is az ügyfelek több mint fele már elsődleges csatornaként használja a mobilbankot. Számomra ez is fintech, még ha a belépő szintje is annak, hogyan szolgálok ki ügyfeleket technológia segítségével. Azonban van egy pár változás, amiben szerintem igazad van, hogy megváltozott a narratíva, de ez részben annak is köszönhető, hogy az úgynevezett hype ciklusban hol van maga a fintech szó. Ugye, hogy működik a hype ciklus? Általában az emberek a változást felülbecslik. Ugye nézzünk, hogy mi van éppen most kint a főoldalakon, ugye a mesterséges intelligencia, ilyenkor gyorsan azt mondjuk, hogy megváltjuk a világot, vagy leromboljuk a világot, vagy legyen az háború, mesterséges intelligencia, vagy EU-s kapcsolataink. Majd pedig ugye alapvetően az emberekben fölismerik, hogy a változás nem ilyen gyors, nem egy év alatt jön el, hanem több év alatt, akkor kiábrándulnak egy-egy ilyen technológiából. Szerintem a fintekkel is kicsit ez történt egy pár éve, hogy nem buktak el a bankok, nem tűntek el a bankok, akkor a fintek valószínűleg sikertelen, de valójában a harmadik ciklus, a hype ciklusnak a legérdekesebb, amikor a valós megoldások beépülnek az életünkbe, és valós felhasználási esetek jönnek. A Norbi sokat fog mesélni szerintem arról, hogy nálunk ebben milyen fejlesztések vannak, és mi maga a Bupa. Nekem a Bupa is egy ilyen sikeres fintek példa, és ott elmondja, hogy milyen szereplők vannak még a magyar piacon, de azt akarom mondani, hogy rengeteg ilyen megoldásaiként beépült az életünkbe a pénzforgalom digitalizációja, a Revolut belépése a magyar bankpiacra, az, hogy több bank jött ki egyébként számlázó programmal, KKV-knak, Beyond Banking megoldásokkal, ezeket én sikersztoriknak tartom, de van egy átrendeződés abban, hogy hova megy a tőke. 8-10 éve a tőke, amit te felidéztél, arra ment, hogy öljük meg a bankokat. A bankok nem jók, a bankok lassúak, a bankokat le kell győzni. Viszont két dolog fontos történt. Az egyik, a bankok is felébredtek, már ébren voltak, csak nem voltak elég gyorsak, és elkezdtek maguk is egyébként beépíteni fintech megoldásokat és felgyorsulni. A másik pedig az ingyen pénz időszakának vége lett. Ezért az üzleti modellben egyébként áttevődött a direkt ügyfél kapcsolat B2C modellekről, inkább a B2B modellekre egyébként a fintech szektorban és a befektetéseknek a koncentrációja, ami azt jelenti, hogy ma sokkal több tőke megy abba, hogy a nagy klasszikus pénzügyi rendszereket hogy tudjuk belülről megreformálni, bankokon, szabályozókon, más szereplőkön keresztül, és nem pedig ledönteni és újat építeni nulláról. Én azt gondolom, ez egy nagyon pozitív eredmény az ügyfeleknek, ugyanis az eredménye az lett, hogy olcsóbbak és jobbak a szolgáltatások, és már mindenkinek van egyébként a bankjától is, legalább higiéniai szinten, és sok bankban, és mi is próbálunk az élen lenni, a higiénia felett egyébként egyedi fintech megoldásai.
Szerintem, ami fontos még, az az, hogy ez egy normális evolúciós ciklus, ami történt, és hogyha megfigyeled a narratívát és a szavakat, amiket használtál te is, és használtunk mi is 2014-16-ban, akkor minden arra mutatott, hogy egy nagyon erős statementek voltak kirakva. felfalják, forradalom, disztruptív, szétbombázza az aljától a pénzügyi szektort. És akkor ott volt a hype ciklusnak az eleje, amikor mindenkinek ilyen nagyon nagy elvárása volt, és ugye minden szereplő, kvázi mint a kutyusok, mikor ismerkednek, szagolgatták egymást, hogy mi történik. Ugyanígy voltak a bankokban a döntéshozók, nézték, hogy mi lesz, félni kell tőlük. Ugye nagyon sok ilyen prezentációnak az volt a címe, hogy akkor most ki esz meg kit, meg hogy hogyan jön a halacska, megeszi a sok kis halacska, nagy halacskát, vagy nem is, akkor majd jön a tech cápa, aki meg majd mindent megeszik. És szerintem egy teljesen normális evolúció történt, mind a ketten, ha lehet így mondani, mind a két fél megismerte egymást, látjuk az előnyöket és a hátrányokat. Nincs egyértelmű győztes vagy vesztes, tehát mind a két oldalon egyértelműen kín vannak azok, hogy mik az előnyei a kapcsolatban, mik a hátrányai, és megtanultunk, vagy megtanulunk éppen jól együttműködni. És akkor ennek a jól együttműködésnek vannak olyan részei, hogy szerintem sokkal tudatosabban állnak hozzá a startup CEO-k is, és produktosok, meg startupok is úgy általánosságban ahhoz, hogy mi a probléma, amit meg kell oldani. Illetve azt látom, hogy a banki oldalról is sokkal tudatosabban tudjuk őket kezelni, és integrálni adott esetben a mindennapi flow-ban, mert tudják, az a kihívás, hogy egy bank adott esetben, vagy egy enterprise hogyan tudja őket integrálni, hogyan tudja kezelni, az egy érettséggel, folyamatokban, mindsetben, nem tudom én, akár üzleti modellgondolkodásban. A másik oldalon meg az, hogy én hogy tudom magamat legjobban eladni egy banknak, hogy lesz az én értékem, ő számára is érték, hogy lesz win-win, milyen üzleti modellt rakunk ki, hogyan fejlesztünk, hogyan dolgozunk együtt. Szóval szerintem egyszerűen csak megértünk, egy picit ezért csendesebb, AI-jal foglalkozik mindenki, meg háborúkkal, meg nem tudom én mivel, tényleg olyan dolgok vannak, amik így dobálóznak befele a fejünkbe, és nem azzal foglalkozunk, hogy fintek, de szerintem egy stabil piacot jelent ez most is.
Meg az tök fontos, szerintem, hogyha kiszűkítjük a fintek fogalmat, akkor azt gondolom a legtöbb, amikor a fintek szó eszünkbe, akkor mondjuk egy Revolutra, egy neobankra gondolunk, egy klasszikus banki kihívóra. És az ilyen szereplők között, hogy kicsi fintekből sikeresen felnőttek nagy fintekké, Wise, Revolut, most már Lightyear nevű Magyarországon is jelenlévő befektetési szolgáltató startup, akkor van egy erős konvergencia egyébként a bankok és a fintek között abban az értelemben, és mindenhol elmondom, hogy a bankok olyan fintekesednek, olyan fintekes embereket vesznek fel, és nincs kamera, de hogy így pólóba járnak dolgozni, meg hogy fejlesztik a szoftvert, nem csak megveszik a vendoroktól, ez a banki oldal. A fintek oldalon meg rájöttek, hogy bizonyos skála fölött szabályozottan kell működni, mert az ügyfelek pénzét kezeljük. Ez nem játék, azért van a szabályozó is egyébként, nem azért minket szívasson, sokszor persze úgy érzik a bankár kollégák, hanem azért, mert az ügyfelek egy legfontosabb értékmérőjével a pénzükkel kell jól bánnunk, jól fektessük be, jó tanácsokat adjunk. És ehhez bizony van egy szakértelme, amit a bankok sok száz év alatt felépítettek, és ez valamilyen szinten egy nincs tudás. És ott meg ilyen embereket keresnek. Én sokat beszélgettek Revolutos itthoni és a londoni barátokkal, és még pár évvel ezelőtt azért az volt, hogy a más startupoktól, Facebooktól, most a Meta, más neobankoktól hoztak el tehetségeket, most már egyértelműen az ottani nagy bankoktól hozzák el, az ottani tanácsadó cégektől, ők is megtanulták, hogy ez egy ilyen empatikus együttműködés a két világ között, és igazából ettől kezdve ez nem két világ, hanem lett egy bank, aminek sokkal digitálisabb lett a működése, sokkal digitálisabb a kiszolgálása, ez ügyfelek felé is meg kell jelenjen, és lett egy fintech, aki sokkal jobban meggondolja, hogy merre menjen és hogyan, ami egyrészt lassított tenyező belülről rájuk nézve, de sokkal biztonságosabb és sokkal bankszerűbb egyébként, ami azt gondolom, hogy hosszú távon nekik jobban fog működni.
Ugyanez igaz egyébként a bankokra is, mert ha megnézed, akivel most beszélgetsz is, de engem biztos is, hogy Jani is ebbe a kategóriába sorolható. Én nekem semmi közöm nem volt a bankhoz, startup világból jövök, UX design oldalról, és szépen, ahogy változtak az évek, 2018-ban csatlakoztam a Jani invitálására még az MKB Fintech Lab-be, ami azért szintén inkább egy startup volt ott a maga kis kulturális tekintetében, meg formájában, way of working-ben. Viszont ahogy megtanultunk együtt működni és együtt dolgozni a bankkal, most már azt lehet látni, hogy kinőttek ezek az ottani, akkor még nem releváns banki vezetők, és már banki vezetést is, vagy felelősséget is el tudnak vinni. Jelenleg például a Bupa az egy leányvállalata ugye a banknak, amiről majd fogunk részletesebben beszélni. Szóval szerintem megtörtént mind a két oldalról az, hogy nem ellenségként tekintünk egymásra, hanem azt kell megnézni, hogy hogy lehet komplementerként együtt működni. Biztos vannak erre ellenpéldák, akik még mindig azt mondják, hogy nem tudom én, nekem ő versenytársam vagy nem. De nem szabad szerintem most sem mondani, hogy a Revolutot nem lehet versenytársnak tekinteni, teljesen egyértelmű a termék ajánlata és víziója, hogy szépen belép a klasszikus korbanki termékek piacára is, jelzálok hitelekkel, személyi kölcsönökkel, szerintem igenis versenytárs, de van nagyon sok olyan fintech beszállító, aki egyébként nagyon jó kapcsolatot tud ápolni egy bankkal.
Hát és valószínűleg a mindannyiunk telefonjában ott levő banki applikáció se úgy néz neki, hogyha nem lettek volna a Revolutok és Wise-ok itt sok évvel ezelőtt, és nem indultak volna el. De akkor, hogyha egy másik irányból közelítjük meg a kérdést, a fejlesztések irányából, akkor attól még, hogy átalakult ez a széna, attól még a fejlesztések ugyanannyira aktívak, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt egyébként, csak azt lehet, hogy már nem egy külsős beszállító vagy egy külsős fintech cég hozza, hanem a bank saját fejlesztői mozdítják előre a dolgokat?
Sőt, ha kétfelézedem a kérdést, hogy néz ki ma egy technológia működése bankba, akkor legalább annyira, de inkább még aktívabb egyébként ez a része a banknak. Ennek volt egy-két fontos, szerintem dimenziója, aki megteheti méretbe, annak érdemes is. Az egyik, amit említettél, házon belőle hozni képességet. Egyébként nem csak fintech kérdés, hanem hogy te már bankként valójában egy technológiai vállalat vagy. Tehát a pénz az egy adat igazából, amit valahol tárolunk egyébként, és jól könyvelünk, ha lebutítjuk a bankolást, ahogy elindult ez még papíron Velencében. És igazából az, hogy te erre építs megfelelő terméket és szolgáltatást, az nagyon robosztusnak kell lenned, ha robosztus, vagy általában belassulsz, ha ki vagy téve másoknak, viszont be tudod hozni azt a kompetenciát házamból, aki tud ebbe változtatást elérni és fejleszteni, akkor gyorsulni tudsz, ez egy nagy trend. De a másik az az, hogy rengeteg szabályozói fejlesztés is van a bankokra, azért ezt látni kell, tehát ez az IT költségvetése egy banknak, annak még azért szemlátható része megy el szabályozásra és nem csak innovációra, de mindenképpen nőtt a költés. És a másik kérdés után az volt, hogy mennyire aktív ez a piac. Én azt gondolom, hogy sokkal kevésbé van benne a sajtóban, de ilyen időszakban lehet valóban jó problémákra, valóban jobb célket építeni. Amikor mi elkezdtünk a fintech labbel foglalkozni, ugye itthon magyar bankként elsőként vállaltuk fel azt, hogy partnerként tekintünk a fintech világra. Ebbe voltak önös céljaink is, a legjobb megoldásokat le akartuk halászni az ügyfeleink számára, meg a legjobb tehetségeket egyébként, akik az ügyfeleink számára megint megoldást fejlesztenek. És nagyon sok megoldást ki kellett szitálnunk a rostán, mert nem volt felkészült az alapítói csapat, nem volt elég jó végiggondolva az ötlet, mert nagyon-nagyon szexi volt a téma, és mindenki rá akart ugrani. Amikor egy téma nem szexi, hanem a core problémákra megy vissza, hogy hol vannak a mi core problémák egyébként a magyar piacon, szándékosan, amikor benne megy más versenytársak, vagy fintegek megoldásába, de hogy hol vannak ilyen problémák, meg lehet oldani, akkor arra érdemes jó céget építeni. Tehát mi a fintech labben, mai napig fektetünk be egyébként fintech startupokba, van egy 38 elemű régiós fintech portfóliónk, és mai napig jönnek egyébként jó cégek be az ajtón és ablakon. És az is fontos, hogy a finteket fel is kelljéként abban a szempontból tágítanunk már ma, hogy banki probléma, inkább az, hogy az ügyfél életében a pénzügyi problémák köré összpontosuló élethelyzetek. Egy KKV életében a cégalapítás, számlázás, egy fiatal számára mondjuk az első megtakarítási feladatai. Tehát, hogy ezen a journey-ken igenis vannak, mi nagyon szép problémákat meg lehet oldani, és globálisan azt látom, hogy erre épülnek jó cégek, és itthon is vannak jó próbálkozások.
És szerintem itt a kulcs, hogy ugye a fejlesztési oldalról tetted fel a kérdést, szerintem itt is történt egy érettségben lévő fejlődés. És ugye itt nem arról beszélünk már, hogy vannak digitális képességei a banknak. Ez így magában nagyon silós.
Ez már alap.
Igen, meg nem is jól mutatja be egyébként az igazi kihívást egy nagy szervezetnek, mert az igazi kihívása a szervezetnek az az, hogy tudnia kell folyamatosan az értékajánlatán változtatni, menni a korral előre. És ebben egy eszet semmiképpen nem cél az, hogy egyébként digitális értékajánlat megjelenjen, viszont új értékajánlatokat azzal lehet csak is kizárólag ma hát elég attraktívan kitenni a piacra, hogyha digitális képességeket azt hozod magaddal innentől kezdve, amit a Jani is mond, és lehet is látni egy Revolutnál, hogy teljesen más az aránya egyébként a dolgozóinál a technológiai embereknek mondjuk úgy, illetve a klasszikus bank szakmai dolgozóknak. Nagyon el van tolódva abba az irányba, ami inkább a technológiai dizájn, produktos emberekre vonatkozik, és egyébként kell a domain tudás, de alapvetően már nem arról van szó, hogy egy bank kitesz egy számlaterméket. Az úgy önmagában nagyon alapnak mondható, hanem össze kell állítani egy olyan, mondok valami daily banking értékajánlatot, vagy olyan MSME-knek, mikro és kisvállalatoknak szóló értékajánlatot, ami az ő életükben megoldást ad. Nem csak pénzügyi megoldásról beszélünk. Lehet az non-banking, beyond banking megoldás is, a lényeg az, hogy releváns legyen az ügyfél életében ebben a journeyben, és igazából ezt a képességet kiépíteni egy bankban, szerintem ez a komoly kihívás, de én azt láttam, hogy legalábbis nálunk ez mindenképpen fejlődő trenden van, de azért lehet látni, hogy a versenytársaknál is szépen mindenki elkezdett már platformokban gondolkodni, ökoszisztémákat építeni, és nem csak is kizárólag standalone termékekről beszélünk.
Egyébként érdekes, hogy a hogyan részében, most technológiáról beszélgetünk, de valójában a technológia mögött mindig emberek, meg csapatok vannak. És a legnagyobb kihívás banki oldalról, aki önmagában a világban is ebbe a szituációban az, hogy hogyan tudsz megfelelő tehetséget szerezni, ők a megfelelő problémákon tudnak nálad dolgozni, a megfelelő kultúrában és működéstanban. Ugye nálunk van egy olyan specializáció ennek, hogy nekünk még két kultúrát is kell, és ez nem szabad szemben eltakarni, hogy van két kultúra, mert van egy bankos kultúra, egy szabálykövető, egyébként kialakult működés, és igenis, amikor mondjuk egy digitális világról beszélünk, ott azért van egy erősebb megkérdőjelezés, kicsit más a hozzáállás, nem jobb vagy rosszabb, kicsit más, és nálunk, ahol sikert tudtunk elérni termékfejlesztésben, ott ezt tudtuk jól kombinálni, és az összes olyan projektem nekem az egyik karrieremből nem tudtunk sikert elérni, az egyértelműen erre lehet visszavezetni, hogy nem sikerült megtalálni azt a kompatibilitást két típusú kultúra között, ami a végén összeállva egyébként terméket fejleszt. Úgyhogy ez egy technológiai problémának tűnik, de valójában egyébként kompetencia és kultúra kérdés.
Nem csak kultúra, hanem szervezet, ugyanúgy működéstan, a way of working, hogyan dolgozunk, és érdemes a WUPA-nak is arról az aspektusáról beszélni, itt ugye egy leányvállalati struktúráról van szó, ahol egyébként tudatosan megvannak határozva a kulcspozíciók, fontos, hogy ne csak az egyik része legyen, hanem integrálva legyen az egész az üzleti működésbe. Például egyébként magában a mikro- és kisvállalati üzletfejlesztésbe szintén gyakorlatilag a fél lábam ott van, és csak úgy lehet egyébként sikereket elérni, hogyha mind szervezeti, mind kulturális, mind technológiai szinten megfelelő integrációs vonalak kialakultak. És egyértelmű, hogyha valami nem sikerül, akkor pont azért nem sikerül, valamelyik része el van tolódva egyik vagy másik irányba. Amúgy ez egy brutál nehéz dolog egyébként, ez maga az innovációs exportunknak is tekinthető lenne, hiszen ha megnézzük magunkat nemzetközi szereplőkkel, akkor azt lehet mondani, hogy technológiailag akár talán üzleti modellekben is azt lehet mondani, hogy mi inkább a fejlődő fázisban vagyunk. Viszont abban, hogy milyen innovációs kísérleteink vannak, a módszertana, hogyan alakítasz ki egy szervezetet. Jelenleg a WUPA tekintetében egy digitális platformról beszélünk, ami egy leányvállalatban van, de egyébként be van integrálva mélyen a belső banki üzletfejlesztésbe, sőt egyébként stratégiai szinten megjelenik ott, KPI szinten megjelenik ott. Maga ez a modell, ez viszont nemzetközi téren is know-how-nak számít, hiszen nem csak mi küzdünk azzal, hogy az innovációt hogy kell egy enterprise-ba integrálni, hanem a világon mindenhol küzdenek ezzel.
De ezt úgy kell elképzelni egyébként, hogy amikor az MBH-nak azt mondjátok, hogy van több tucatnyi befektetés a fintech cégekbe, akkor ott konkrétan egy-egy olyan cégbe fektettek be, amiről azt gondoljátok, hogy majd egyszer, vagy akár már a közeljövőben megoldást jelenthet egy problémára, egy kihívásra. Mondok egy példát, hogyha a WUPA-ban azt kitaláljátok, hogy jön egy új feature, ami eddig még nem volt benne, akkor simán lehet, hogy kerestek egy olyan céget, aki ezzel foglalkozik, és abba beszálltok?
Erre konkrétan most ugye példa van. Ha a WUPA-t megnézed, akkor itt ugye alapvetően egy 2019-2020-ban alapult digitális számlázóról beszélünk, amikor a stratégiáját idén újra építettük, és abban a stratégiában kinyitottuk nagyon sok mindenben más a célközönségünk, más az értékajánlatunk, és például kinyitottuk az új értékajánlatunkat egy új célközönségnek, ezek a vállalkozóvá válók. Azt lehet látni Magyarországon, hogy mindenki, minden nagy bank, minden nagy szereplő, legyen a számlázó vagy bank, abban a pillanatban kezdi el célozni a KKV-kat, mikor a cégalapítás megtörtént. Viszont azzal senki nem foglalkozik, hogy nekik odáig el kell jutni, hogy ötletből céget csináljanak. És Magyarországon ahhoz, hogy te ezt megtedd, az nem egy egyszerű feladat egy átlagember számára. Könyvelőt kell találnod, ügyvédet kell találnod, a cégedet meg kell alapítanod, céges adóformát kell választanod, rengeteg bürokrácia, rengeteg jelentkezni kell a kamarákba, nem tudom, NAV-hoz sorolhat, nem tovább. És azt tapasztaltuk, hogy itt van egy olyan problématér, amivel tudunk segíteni, nekünk digitális platformként megvan arra a képességünk, hogy segítsünk, és egyszerűen kinyitottuk erre a célközönségünket, illetve az értékajánlatunkat, létrehoztunk egy platformot, ahol mindent, amit eddig elmondtam, ezt meg tudod csinálni. És akkor itt jön szerintem a stratégiai kérdés, hogy amit elmondtam, azt mind te magad le akarod-e fejleszteni, saját fejlesztőkkel vagy éppen vásároltad, teljesen mindegy, vagy pedig elkezdesz megnézni a saját magad által kiépített ökoszisztémában szereplőket keresni, hogy vannak ilyen szereplők. És akkor itt lehet az, hogy már egyébként mi 2021-ben befektettünk egy Bookkeepy nevezettű startupba, aki egy digitális könyvelőváltó platformot épített fel, több mint 300 könyvelővel kialakított egy kapcsolatot, és itt nekünk ez egy tudatos döntés volt, hogy őt kell beintegrálni a mi működésünkbe, kitalálni a megfelelő üzleti modellt, kitalálni a megfelelő technológiai integrációt és kapcsolódást, de mindenképpen őt kell használni, és nem lefejleszteni egy újat. Ez már ugye a meglévő portfóliót célozta. De mivel tudatosan áll egy bank a víziójához és a stratégiájához, simán meg lehet az, hogy valamilyen bank eldönti azt, hogy szeretne egy e-commerce platformot építeni egy ökoszisztémába, és akkor olyan startupokba kezd el befektetni pénzt, aki már látja azt, hogy a kompetencia vagy megvan, vagy az ötlet megvan, és abba kezd el beleinvestálni pénzt.
Igen, ugye alapvetően Ács Zoltán egyébként aki a Fintech Labet a csapaton vezeti, és ő szokta megfogalmazni, hogy téteket teszünk a jövőre, és ez nagyon igaz, és ezek a tétek közül hiszen három kategória kimenet van. Van a sikeres, meg az elbukik, ez a magát értette, meg van az, ami sikeres, de nem velünk sikeres. Például van egy CoinRule nevű befektetésünk, a világ legjobb egyébként inkubátor programjába is bekerült a Y Combinatorbe, Szilíciumvölgybe. Ők például magánbefektetőknek tesznek össze olyan botokat, amivel automatizáltan tudsz kriptót kereskedni, beállítasz a szabályokat magadnak, és akkor nem kell fejlesztőnek lenni, hanem lekereskedő, hogyha 38000-re megy a bitcoin, akkor ez történjen, és akkor vegyek egy Ether párt, és stb. És ők nagyon-nagyon mennek, de nehezen tudom elképzelni az MBH-ban működésébe, akik az 5 éve beilleszkedjenek. Ez nem pusztán, hogy nem hiszünk a kriptóban, nem ez a modellünk egyébként, de rajtuk keresztül egy olyan kitettségünk van a kriptovilág felé, hogy kvázi elsőként látom belőle, mi történik abban a világban, tudunk talenteket megszólítani, hogyha szükséges, és értsük, mi történik. És a Bookkeep meg az a sikeres példa, amikor a cégnek is jól megy, és nekünk is jó, hogy jól megy nekem, beépítjük a működésünkbe. És akkor, amíg beszélgetünk, akkor van még egy pár ilyen példa. Nekem személyes kedvencem a Péntek, mert a fiúknak mondtam, hogy ennél furább cégnevet nehéz választani, Péntek TECH vége. Ők egy PassPay nevű terméket fejlesztettek, tulajdonképpen B2B Buy Now Pay Later megoldás, ami arról szól, hogy ebbe a hozamkörnyezetbe és hitelhez való hozzáférés, az egy nehéz azért a KKV-k számára, és egy webshopba beépített modul segítségével dönthetnek arról, hogy 15-30-60 nap múlva fizessék ki csak a termékeiket, és emögött például mi finanszírozók vagyunk. Itt úgy partnerkedtünk, hogy segítettünk nekik a piacon megértést szerezni, kutattunk együtt, gondolkodtunk, ők megcsinálták a terméket maguknak, de mi adjuk hozzá a likviditást, mint bank, ezen keresztül nekünk is épül rajtuk keresztül a portfólió, épül egy megértésünk a piacra, és később dönthetünk úgy velük közösen, hogy beépítjük az értékállátunkba, és mondjuk MBH PassPay-ként itthon szolgáltatjuk, külföldön meg tudnak egyébként növekedni tovább bármelyik országban, három országban jelen vannak egyébként sikeresen.
És amúgy szerintem még ami fontos, hogy lásd ezt az egész képet, hogy itt tényleg ökoszisztémáról beszélünk, mert ami fel van épülve. Önmagában, hogyha mondjuk most egy bank el akarna kezdeni innovációval foglalkozni, akkor neki nagyon-nagyon sok időbe telne az, hogy kiépüljön körülötte elérés. Ha mi rólunk beszélünk, akkor, ahogy ön mondta, 2016-ban alapították az MKB Fintech Labet. 38-zal a befektetett startupon vagyunk túl jelenleg. Ugye itt már vannak olyanok, akiket mi be tudtunk integrálni. Nagyon erős kapcsolatunk van az egyetemekkel, a startup érával Magyarországon. Ezen kívül a bankban már megjelentek azok az új típusú vezetők, akik egyébként már ki vannak trénelve arra, akár ebből a szektorból jöttek, hogy hogyan kell egy startuppal együttműködni, vagy hogyan kell új értékajánlatokat és üzleti modelleket csinálni. És akkor sorolhatnám tovább, olyan stratégiát csinálunk, már a banki stratégia arra alapszik, hogy az egyik része tudatosan a Beyond Bankingre megy rá. Jelenleg már nem lehet olyan üzletági stratégia, hogy legalábbis én nem tudom elképzelni, lehet, hogy még van ilyen, szerintem nem jó irány, hogyha van olyan, ahol nem kezelik tudatosan azt, hogy mi egy bankként nem csak banki stratégiát szeretnénk megalkotni, hanem olyan termékekre is szeretnénk, vagy olyan problémákra szeretnénk megoldásozni valami termékkel, ami egyébként kötődik az ügyfeleinkhez, viszont nem korbanki termék. És akkor így már azért könnyebb építkezni, hogyha azt látod, hogy itt van egy ilyen ökoszisztéma, mert innen igazából már csak legózni kell, hogy a megfelelő részeket hogyan legózod össze egy értékajánlatba. Nem azt mondom, hogy könnyű, mert hogy egy startup szépen hangzik, egy startup integráció, az itt tök szépen hangzik. Hú, ez szexi, de ez mit jelent? Le kell ülni, csinálni kell egy BC-t, business case-t, át kell tolni egy beszerzési folyamaton a startupot, ami nem egyszerű egy banki környezetbe, a jogi, nem tudom, mindenféle fajta compliance isjukat meg kell oldani, és akkor ezen felül egyébként még ki kell dolgozni az, hogy hogy lesz ez tényleg jövedelmező és értékajánlat termelés, még nem beszéltem technológiai integrációról. Lehet, hogy az a legegyszerűbb rész.
Itt utalnék vissza az első kérdésemre, hogy ha mondjuk azt mondjuk, hogy láttok egy egyetemen egy háromfős csapatot, akinek van egy ötlete, de még nem kezdtek bele a vállalkozásba egyáltalán, akkor mondjuk ti meg tudjátok, vagy meg akarjátok győzni őket, hogy fiatal srácok, ne kezdjetek vállalkozásba, az bonyolult, egy nagyon komoly felelősséggel jár, nehezebb, mint gondolnánk, talán mondhatjuk, hogy Magyarországon még nehezebb, mint mondjuk Nyugat-Európában vagy a Baltikumban vállalkozást indítani. Inkább gyertek be hozzánk, csináljunk ott nektek egy kis divíziót, és fejlesztétek le ezt a sztorit nálunk, ami környezetünkben, ami biztonságos, csak erre kell fókuszálnotok, nem kell az üzleti részére fókuszálni, és mondjuk megfizetünk titeket, tehát nem az van, hogy most így emiatt kevesebb pénzhez jutnátok. Van ilyen, létezik ez a kaliber, vagy egyértelműen arra mentek, hogy igenis már létező startupokat csatornáztok be, vagy így, vagy úgy?
Hát hosszú lesz a válasz, és több. Megpróbálom mindig megállni, amikor majd próbálok átadni, hogy az első, hogy azért azt mi sosem mondjuk valakire, hogy ne vállalkozni, ez nagyon fontos. Tehát én személyesen azt gondolom, hogy ha valaki vállalkozni mer, az teljes respektem egyébként az én személyes szerepemből is, hogy megmeri lépni. olyan van, nyilván, hogyha valakinek nem hiszünk a termékébe, akkor őt nehéz támogatni, vagy abban a problémát kitűzöd, de valaki elég bátor ahhoz, hogy vállalkozni, és kompetencia, és a probléma is érdekes, akkor egyébként van arra eszközünk az inkubátoron keresztül, a fintech leben keresztül, őt támogassuk. Most egyébként mi azt a működést, hogy egyszerre mindig 10 startupot támogassunk, megszüntettük, mert azért évente 10 olyan cég, aki velünk is akar dolgozni, és jó cég, nem jön ki Magyarországról csak a fintechben, azt kimélem jelenteni. Ezért arra álltunk át egyébként, hogy aktívan keressük a piacot, ha egy-két jó csapatot találunk, felkaroljuk, vagy problémák mentén konkrét megoldásokat keresünk. Ha már benne van a portfólióban örülünk, ha nincs, akkor pedig elkezdünk beszélgetni, és akár be is fektettünk. Ez egyik, hogy abszolút semmiképp nem mondjuk, hogy ne vállalkozzon, sőt, tényleg a maximális szempéldakép, aki ebbe a világba egyébként belevág a saját építésébe is. Én azt gondolom, hogy a magyar gazdaságnak is egy nagy kitörési pontja az, ha minél több ilyen bátor ember van, ez egyik. A másik, hogy van arra mód, hogy házon belül építkezés ilyen vállalkozó szemléletűekkel. Egyébként van, ugye van egy fogalom, ez a venture building, nagyvállalatokban szokták használni, amikor a nagyvállalat valamilyen problémáját tulajdonképpen saját vállalkozás építésével oldja meg, és ebből a szempontból a BUPA, mint a Norbi is mondta, az egy mi saját venture-ünk, amit a bankholding build-ed, a bankholding munkatársai dolgoznak ott, épült rá dedikált csapat, és tulajdonképpen önálló vállalkozás, önálló eredménykutatással, aminek ugyanúgy megvan mérettetve egyébként évről évre a finanszírozása. És egy nagyon fontos dolog, hogy abba segítenek ezek a kis belső vállalkozások, hogy sokkal transzparensebb tesznek egyébként működést, ugye azért egy nagyvállalatban nagyon könnyű elveszni az ösztönzők között, hogy ki miben érdekelt, kit miben mérünk, és kinek mennyire fokuszált a célja. Ha van az embernek egy saját vállalkozás, az nagyon könnyű, mert igazából elfogy a cashflow, és akkor vagy van bevételem, vagy befektetőm, de ha nincs, akkor be kell zárni a kaput, vagy nem kérek fizetést. De a belső vállalkozást is nagyon tisztán látszik egyébként a BUPA-nak milyen számai vannak, mennyire tudja hozni. Nyilván hit is kell, tehát hogy abban nem vagyunk naívak, hogy egy-egy ilyen belső saját digitális startup az egy-két év alatt tud termőre fordulni és nagy eredményeket hozni, de ha jó trekken van, akkor örömmel finanszírozunk tovább egyébként azon a távon, ahol kell. Igazából akkor nem is lettem hosszú, hogy ennyit mondani, csak köszönöm.
Illetve vannak még formák, acquiring például, amikor egy csapatot nem csak beintegrálunk az ő meglévő értékajánlatát, hanem azt mondjuk, hogy üljetek be, akár meg is vesszük az egész terméket, és egyébként ti pedig be tudtok ülni onnantól kezdve fizetésért dolgozni. Tehát tök sokféle fajta módja van az együttműködésnek. Amit meg a Jani mond, az szerintem szintén fontos, hogy mi ezt gyakoroljuk is, és hogyha úgy nézed, akkor igazából ténylegesen a BUPA saját kis lányvállalati struktúrájában pontosan egy az egyben úgy működik, mint 2016-ban a startupunk, amit csináltunk, csak nem VC-nek hívjuk, meg angelökhöz megyünk roundért, és nem azt mondjuk, hogy burn rate, meg nem így beszélünk, hanem egy picit más fogalmakat használunk, de egyébként logikailag ugyanaz. Csak annyi, hogy én majd a bank egyik bizottságára fogok bemenni, nem burn rate-et mutatok, hanem nem tudom, én megmutatom a KPI-okat, vagy megmutatom azokat, amik a banki szervezet így értelmez magában, de egyébként a logikája ugyanaz. Van egy cashflow-m, havonta nem tudom, ennyi kimegy, ennyi bejön, és hogyha szükségem van finanszírozásra, akkor kérek még finanszírozást, ha pedig már önmagában profitábilis a biznisz, akkor megmutatom, hogy miért profitábilis. Tehát nagyon-nagyon sok hasonlóság van, és ezért is mondom, hogy amit az elején kérdeztél, megváltozott-e vagy csökkent, szerintem nem csökkent, tudatosabb lett ez, az egész szépen kezd megérni az egész piac erre, és már minden szereplője tudatosabban áll ez az egész, ez mind a banki oldal, mind a startup oldal.
Kicsit visszajönk a legelső kérdésedre, emlékszel ez, amit te is most feszegelsz, Norbi, és nekem olyan hype ciklus mondtam erre, és van egy nagyon híres mondás, amit ugye a Bill Gateshez kötnek, vagy mondta, vagy nem, hogy az emberek ugye általában felülbeslik a változást egy év alatt, de alulbeslik, azt hiszem a hivatalos idézetben 7 év, de 10 évet használjuk. És az a nagyon nehézebb a sztoriba bankként gondolkodva, hogy a mi működésünkben azért általában a termékek, az üzleti tervek 1-3 évre vonatkoznak. Nagyon jól mérhető. Fizetjük a stratégiát, hány ügyfelt nyitottunk, hány szállat adtunk el, mennyit transzottálnak, stb. A világban a legtöbb dolog, hogy el kell kezdeni, és akkor szép lassan épül, de a digitális világban extrém igaz, hogy van két mondás. Az egyik, hogy lassabban fognak jönni az eredmények, mint te gondold az elején a lelkesen, és tudnod kell azt finanszírozni, kitartóan nem lelőni, nem belenyúlni. Magyar piacon is van több olyan példa, van olyan, akit lelőttek már, olyan is van, aki nagyon sikeres, még az első 5 évben minden évben élet-halálharcot vívtak, hogy megölik-e bankon belül, és most pedig azt mondják, hogy ők a magyar fintek. Tehát türelmel kell lenni, de a másik része, amit el akartam mondani, az pedig az, hogy ha nem csinálod ma, de 5 év múlva az a biznisz elindul, te biztosan buktál. Tehát ez a szörnyű igazság benne a másik részében, és visszamegyek a mobilbankos példára is, hogy akik ott egy-két évvel később kezdték a saját mobilbankjukat, egy-két évvel később jöttek ki digitális fizetési megoldásokkal, ők bizony komoly hátrányokat szenvednek a mai napig abban, hogy később kezdték. És így kell tudnod gondolkodni egyfajta belső vállalkozóként, belső kockázatokat. Tudni kell, hogy kit nem szabad tovább finanszírozni, ilyen is van, tehát nem akarom átadni senkit, aki hallgatja, minden sztori sikersztori, de ahol érzed azt, hogy lehet bőle siker, ott türelmesnek kell lenni, és egészséges keretek között kockázatot vállalni, különben biztosan kimaradsz az indulói digitális üzletekből.
És egyébként, amikor itt, hát akkor ne beszéljünk fintechekről, meg startupokról, hanem beszéljünk mondjuk, nem tudom, know-how-ról, amikor ilyen know-how-ban gondolkodtok a know-how megszerzésében, akkor mennyire gondolkodtok Magyarországban, vagy régióban, vagy azért egy MBH méretű banknak már jóval nagyobb nemzetközi vizeken kell itt eveznie?
Nagyobb vizeken kell eveznünk, ahogy fogalmazol, de erre is meg kell érni szerintem mindenhogyan. Szóval maga azért itt ekkora enterprise-ok tekintetében több tízezer ember dolgozik egy ilyen szervezetben, és önmagában szerintem nagyon empatikusnak kell lenni azzal, hogy mekkora változásokat hogyan nyomsz át, és hogy csak arról beszélsz, hogy nemzetközi, az jelentető olyat, hogy egyik pillanatra a másikra megváltoztatom a hivatalos nyelvet angolra, mondjuk egy ekkora szervezetben. És ezt szerintem fel se tudjuk fogni, hogy ez mit jelentene, hogy mekkora rezisztenciát váltana ki. Szóval a kérdésre a válasz az az, hogy ekkora méretben egyértelműen kell gondolkodni mind nemzetközi bajnokokon, szakembereken, mind nemzetközi, akár aspirációkon, ilyenkor a bankméretben, de ettől függetlenül a másik oldalon meg nagyon óvva azt, hogy nem lehet eltörni, meg belerobbantani, vagy éppen bele kell robbantani, a fenet se tudja, hogy hogy van, de az biztos, hogy ezek önmagában a nemzetközi kérdés, ez például én teljesen alábecsültem, megmondom őszintén az elmúlt években. Én azt gondoltam, hogy ez egyik pillanatra a másikra át tudunk alakulni, és akkor, hogyha angolul van egy prezentáció, akkor azzal úgy unblock semmi nem történt, és de azért történik. Tehát ott az egy tök más, ott a meetingeknek a minősége egyébként teljesen máshogy zajlik. Tehát amikor ez a kérdés felmerül, akkor sajnos még ezekről is kell beszélni egyébként, akár a magyar vállalkozások tekintetében, akár a enterprise tekintetében, onnantól kezdve más alapszabályokkal játszunk, úgy kell elmenni majd egy banki bizottságra, hogy angolul kell meggyőzni az ottani vezetőket, hogyha egyetlen egy ember is beül akár a boardba, aki egyébként nem tud magyarul. Szóval szerintem ezek izgalmas kérdések, de méretből, meg aspirációkból egyértelműen ezt már szerintem, meg hát know-how, itt nincs azért, amiről beszélünk, ezek olyan, főleg a digitális platform business, azért azok az gyerekcipőben jár, még az USA-ban is, vagy Európában, vagy Londonban. Azért látszik, hogy itt azok az új üzleti modellek és logikáknak a felépítése, az mindenki ilyen try and failbe, try and próbálom, és majd meglátjuk, hogy mi lesz, ilyen állapotban van. Szóval egy az, hogy tanulni kell megfelelő helyekről folyamatosan, a másik meg az, hogy akinek már van tapasztalata, az be kell húzni, el kell mesélni egymásnak a tapasztalatot, és akkor az alapján fejlődni. Ez még nem olyan, hogy bemegyünk a könyvtárba, és akkor megtanuljuk.
Amikor szóba került a bupa, én akkor visszakerestem az emlékeimben, hogy mikor találkoztam a kifejezéssel először, és én nekem úgy volt meg a fejemben, hogy néhány évvel ezelőtt elég sok szó esett róla, akkor egy tök jó ilyen számlázó szoftver volt, ami kapott extra feature-öket, ami kicsit megkönnyítette a vállalkozók életét. De hogyha most jól értem, akkor teljesen átalakítottátok az egészet, vagy legalábbis más a célja a fejlesztéseknek, de kicsit rakjuk már ezt rendbe, hogy hogy kapcsolódik egymáshoz az MBH és a bupa, ki melyik oldalon van, vagy hogy működtök együtt?
És sokat beszéltünk az elmúlt percekben, innovációs stratégia, a fintech megközelítés, startup ökoszisztéma, és ezen szavak mentén érdemes a bupáról is elkezdeni beszélgetni. Alapvetően a bupa, mint Norbi is mondta, évekkel ezelőtt indult, és te most jó körbeírtad, hogy milyen képességekkel, de a bupa egyben egy saját startupunk is. A bankcsoporton belül ez egy lány cég, ami egyébként azóta sikeresen működik, Norbi beszél a számokról, a képességekről. A bank szempontjából viszont van két fontos dimenzió, amit hiszem kontextusba kell helyezni. Az egyik, hogy mi a mi célunk a mikro- és kisvállalati piac, és az a célunk a mikro- és kisvállalati piacon, hogy mi legyünk az a bank, aki a legjobb ökoszisztémát tudja az ő napi problémái köré építeni, kiindulva a vállalkozóvá válás problémájától, egészen addig, amikor felnövök, mi van, amikor először hitelt akarok felvenni, és egyébként hogyan tudok könyvelőt váltani majd később, és stb. A másik pedig, hogy szeretnénk azzal a banká válni, hogy képes maga körül olyan innovációs gyorsítóságokat létrehozni, amire ezek az üzleti célok, a megszokott módszerek, a megszokott átadási idők helyett gyorsulnak, felére csökkennek, és hatékonyabbá válnak. És nem így érkezünk meg abba, hogy a Bupa az egy lánycégünk, ami egy ilyen platformként szolgál a mikro- és kisvállalati üzletek számára, és ezt az idei évben egyébként újra gondol stratégia mellett, Norbi és csapata vezetésével fejlesztettük újra, és ment ki a piacra. De azt gondolom, ez a fontos kontextus, így érdemes rá, mondjuk a banki szempontból én így nézek rá.
És akkor szerintem a Bupát azt meg úgy érdemes megnézni, hogy szerintem tényleg egy nagyon, én egyébként évelején kapcsolódtam magához a sztorihoz, az nagyon fontos. Viszont nem ott indult az egész sztori, hanem 2019-ben, és nagyon szuper munkát csinált az itt lévő vezetés, Szent Tamási Norbiék, Barna Kornél, aki a vezérigazgatója magának a cégnek, ami alapvetően felépített egy stabil számlázói bizniszt, extra feature-ökkel kiegészítve, ahogy mondtad, és szerintem ez főleg akkor, amikor ez az egész létrejött abban a momentumban, akkor ez egy nagyon-nagyon jó piaci lépés volt, hiszen ott volt egy óriás piaci lépés, kötelező volt a KKV-knek számlázót választani magunknak, ez azt is lehet mondani, hogy egy 1 milliós piacot kinyitottak, hogy gyertek és tömjétek meg ezt a piacot. Ugye itt egyébként meg is van a számláz.hu, a Billingo, a különböző szereplők, az OTP-nek volt, a MBH banknak volt egy ilyen megoldása, és még sorolhatnám tovább. Ezek valamilyen mértékben leosztották egymás között a piacot, és onnantól kezdve viszont marad az új alapítású vállalkozások, és azoknak, akik újonnan alapítanak vállalkozásnak a meggyőzés, hogy menjen oda számlázni, vagy éppen menjen a bankba bankolni. Az nagyon fontos, hogy a számlázó választási hajlandóság is pár százalék nagyon közel van a bank választási hajlandósághoz, én 4%-ról beszélünk, az emberek nem szeretnek váltani, főleg nem bankot, meg számlázót, azért ezek nagyon kritikus pontok. És akkor igazából a Bupának teljesen természetesen újra kellett gondolni a saját maga vízióját és stratégiáját, egyébként ezt minden évben végrehajtotta eddig is. Itt most volt egy nagyobb lélegzetvétel, amikor volt menedzsmentben is olyan váltás, különböző új emberek érkeztek, és újfajta vízióval jöttek ide, többek között én is. És igazából azt mondtuk, hogy mi platformot szeretnénk építeni, és ökoszisztémát, nem akarunk mindent lefejleszteni magunknak, és teljesen onnan indulunk, hogy mi nem egy különálló szereplője vagyunk a banknak, hanem az eredeti cél szerint is mi a banki értékajánlatot egészítjük ki a megfelelő olyan képességekkel, amiket mi fel tudunk hozni. És viszont emellé még azt is mondtuk, hogy szeretnénk megérteni azt, hogy egy vállalkozónak milyen napi problémái vannak, iparáktól függetlenül, teljesen mindegy, hogy az logisztikai probléma, IT probléma, pénzügyi probléma vagy számlázói probléma. Nagyon-nagyon kitágulva innen indultunk, és megpróbáltuk elkezdeni egyre inkább fókuszáltabbá tenni az értékajánlatot, hogy mi az, amire képességünk van, és akkor megnéztük, milyen portfólió cégeink vannak, akiknek be tudjuk húzni az értékajánlatát, mi az, amivel a bank leginkább küzd üzleti kihívással, akvizíció, vagy nem tudom én, a értéknövelése a meglévő ügyfeleknek. És ez alapján szépen összeállt egy olyan értékajánlat, ami megtartotta az eddigit is, tehát ugyanúgy lehet egy meglévő cégnek számláznia, és a bankkal összekötnie, innen utalnia egyébként a különböző open banking megoldásaink tekintetében cashflow-t átnéznie, kint lévőséget kezelnie. Viszont az értéklánc elé betettük azt, hogy lefedjük digitálisan a magyar vállalkozóvá válás folyamatát. Ezt úgy néz ki, hogy te ide tudsz jönni a platformunkra, vagy az ökoszisztémánkba, tudsz tartalmat fogyasztani, blogon, workshopokon, digitális webinárokon, utána, hogyha kérdéseid vannak, vagy még mennél tovább a vállalkozás alapítási flow-n, akkor tudsz részesülni egy cég és adóforma kalkulációban digitálisan. Ha ez nem lenne elég, digitálisan tudsz konzultálni egy könyvelővel. Egyébként rendszeres könyvelésre is össze tudunk kötni, innentől kezdve ő lesz a legjobb barátod valószínű a jövőben. Mi ebben például a BookKeep segítségével 300 könyvelőből egy algoritmus alapján kiválasztjuk neked a könyvelőt, utána megcsinálod a vállalkozásodat, legyen akár szó egyéni vállalkozásról, ugye most azt mondhatnánk, ha hallgattok el, de egyéni vállalkozás mindenki megcsinál a webes ügysegéden. Így is van, megcsinálod. 10-ből 7-8 ember nem tudja egyedül megcsinálni, mert olyan kérdéseket kell megválaszolni, amihez kell egy könyvelő, mihez biztosítunk egy könyvelői segítséget, és egyébként ügyvédet is keresünk neked, ügyvédkereső segítségével, ahol a KFT-det is meg tud alapítani, a szobádból ülve 48 óra alatt gyakorlatilag tényleg nem kell kimozdulnod se. És ami nagyon fontos, hogy ez nem úgy csináltuk, hogy na akkor mi romboljunk szét mindent, nem volt itt semmilyen érték, és akkor majd ez lesz a jövő, hanem úgy csináltuk, hogy elkezdtük ténylegesen megérteni az értékaját elemeinket, és a banki értékajánlatot, a számlázói értékajánlatot és a vállalkozás alapítási értékajánlatot egybe gyúrtuk egy bundle-be, és gyakorlatilag most egy, azt mondom, piacverő áron lehet nálunk mind egyéni vállalkozást alapítani számlázóval ingyenesen, és egy nagyon jó ingyenes bankszámlát is kapni, illetve a KFT-nél is egyébként egy, azt mondom, piacverő áron lehet tényleg ezeket megcsinálni, mert abban hiszünk, hogy ezt a hármat ökoszisztéma még értékajánlatban is így kell kezelni.
És mik a hosszú távú célok a programmal, akár fejlesztői, akár banki oldalról nézve?
Folytatjuk, ahogy hallottad a szavaimból, életciklusokban gondolkodunk. Most a vállalkozóvá válás folyamatára azt mondom, hogy van egy MVP-nk. Ezzel ki tudunk menni úgy a piacra, és ki is tudtunk úgy menni a piacra, hogy ami a legfontosabb, nem ennek kell lennie a bulletproof megoldásnak, nem ez a végeredmény, hanem annyival előrébb vagyunk, mint fél éve, hogy kint van egy élő termékünk, és tudunk beszélni vállalkozókkal. És meg tudjuk nézni, hogy az a megoldás, amit csináltunk, az jó vagy nem. És akkor igazából két útja van annak, hogy hogyan tovább. Van az egyik a szakmai víziónk, hogy merre szeretnénk tovább tolni a mikro- és kisvállalati értékajánlatot bankon belül, és ebben milyen szerepe van a Bupának. Megyünk életciklusonként tovább, egyre inkább a meglévő vállalkozásoknak a különböző problémáit szeretnénk megoldani, forráshoz jutás problémája, elég nagy probléma is, érdekes, releváns probléma is a mostani környezetben, a különböző befektetések, a különböző mindennapi nem bankot érintő problémák, IT, logisztikai problémák, ügyvéd, legal jellegű problémáknak a megoldása, illetve a másik az pedig az, hogy a kint élesben lévő termékünket folyamatosan mérjük vissza, és pivotáljuk abba az irányba, amit egyébként látunk, hogy értéket teremt.
Abszolút, még annyira erősítés, hogy az életciklus egy fontos szó, tehát ha elképzeljük egy vállalkozónak, milyen problémái vannak, miután megalakult, miután van már könyvelője, ügyvédje és számlázója, akkor ezen dimenziók mentén dolgozunk további termékfejlesztéseken, akár itt a számlák fakturálásáról, akár nyilván hitelfelvételre, vagy további bankszámlák nyitására gondoltunk, hogy teljes életciklusában le tudja fedni ezeket az igényeket egy platformon, egy ökoszisztémán belül igazából a vállalkozók számára.
És akkor például itt is ugye nagyon fontos tényleg ez a holisztikus gondolkodás, hogy nem csak az van, mint Bupa. Itt azt kell nézni, hogy összérték. Például a bankunk az MFB pontokon megnyerte a koncessziót a Granit Bankkal együtt, ugye ez egy hivatalos hír, ami azt jelenti, hogy az EU-s forráselosztásban aktív részt fog vállalni. Bupa sapkából is, meg banki sapkából is nézve ez egy, hoppá, ez egy nagyon releváns dolog. Mi történik ekkor? Magyar vállalkozók sokai szeretnének forrást lehívni, és akkor el kell kezdeni egy kicsit megvizsgálni azt, hogy mi is történik ilyenkor, milyen problémákkal küzdenek. Tudják egyébként, hogy milyen termékek vannak kint? Van rá igényük, hogy megtudják, hogy milyen termékek ezek? Van rá igényük, hogy megtudják, hogy ők eligible-ök-e egy ilyen megoldásra? És akkor így szépen így pattannak ki a feature requestek gyakorlatilag ebből az egészből, és teljesen egyértelmű, hogy ez egy olyan irány, amit szeretnénk úgy kiszolgálni a magyar piacot, hogy forráshoz jutás folyamata például egy nagyon jó élmény legyen, és ne az legyen, hogy mindenki húzza fejét, hogy EU-s forrás, tehát azt nem tudom, hogy fogom lemenedzselni.
Hát meglátjuk, és akkor izgatottan figyeljük, hogy mikor érkeznek az újabb és újabb fejlesztések, és hát kíváncsiak vagyunk, hogy maga a termék mennyire jön majd be a magyar vállalkozóknak, és én köszönöm szépen, hogy itt voltatok és beszélgethettünk. Pereces Jánossal és Gál Norberttel beszélgettünk az elmúlt percekben itt a Portfolio Business Podcastben. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Portfolio Podcast csatornájára minden olyan felületen, ahol podcastet hallgatsz. Új adással hamarosan jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok, viszont hallásra.
Köszönjük szépen.